hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Tudják, mi az a Via Ferrata? Megvan a válasz? Nos, ha igennel feleltek, akkor biztosan tartogat érdekességeket a következő beszélgetés számukra. Azoknak, akik nemmel feleltek, pedig kötelező velünk maradni. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A víz után föl a hegyekbe, a sziklákra, a Via Ferratákról, a magyarországi Via Ferrata rendszerről fogunk beszélgetni. A stúdióban a vendégem Kovács Tamás, a Tatabányai Alpin Sportklub elnöke. Szervusz, Tamás!
Szervusz!
Mi az a Via Ferrata? Lehet, hogy már valakik hallották ezt a nevet, de még soha nem bonyolultak abba bele, hogy aztán ezt meg is nézzék pontosan. Szóval mi a Via Ferrata?
Hát a Via Ferrata ezeknek az utaknak az olasz elnevezése, mi vasalt utakra magyarosítottuk.
Hát lefordítottátok.
Igen, lefordítottuk. Igen. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy eredetileg sziklamászó utakba tettek drótkötelet, amivel segítették az előrehaladást, illetve a biztosítást. Ez eleinte turisztikai cél alakult ki néhány helyen az Alpokban, és aztán később az első világháború idején a Dolomitokban kapott nagyobb szerepet, ott a hadianyagot, meg az emberanyagot szállították ilyen utakon. Egyébként ezek a első világháborús kiépítések manapság is járhatóak, tehát valószínűleg ezért
az
is...
olasz-lovén részen a Via Ferraták, azok erre épültek rá.
Igen, igen, tehát gyakorlatilag sok helyen azokat az utakat használták sokáig, amik az első világháborúban épültek turisztikai célra, aztán nyilván fejlesztettek tovább, tehát mi is voltunk olyan útvonalon, ami ilyen régi lövészárkók, vagy ilyen egyéb hadi kiépítések közelébe mentek, találtunk még töltényhüvelyeket, szöges drótot, tehát hogy ott a helyszínen ez még mindig tetten érhető.
Magyarországon viszont ti kezdtétek el ennek a kiépítését. Mikortól?
Hát 2010-ben merült fel először az a lehetőség, hogy építsünk ilyen Via Ferratát. Onnan gondoltuk, hogy ennek lehet létjogosultsága, mert hogy a sziklamász utak építése során elvetődtünk Csesznekre, ahol becsöppentünk a helyi turisztikai életbe, és ott felmerült, hogy hogyan lehetne a turizmus egy picit fellendíteni, és hát azt jelöltük meg célként, hogy az aktív turizmus lenne a megfelelő, az egyik az a kerékpáros turisztika, arra volt egy másik projektünk, illetve a másik a sziklamászás. Gondoltuk, hogy az jó lehetőség lehet a turizmus fellendítésére, és több sziklamászó helyet is kiépítettünk ott Csesznek környékén, viszont a sziklamászás során egy vezető csak egy vagy két emberrel tud foglalkozni.
Nagyobb a merítés egy Via Ferratánál.
Igen, tehát ha ugyanez a tömeg érkezne most sziklát mászni, aki Via Ferratázik, nem tudnánk velük mit kezdeni. Tehát, hogy az volt a cél, hogy minél több emberrel megismertessük a sziklák világát, vagy a függőleges birodalmat, és hát azt láttuk, hogy Nyugat-Európában ez jól megy. A közelben, Ausztriában voltunk néhány ilyen útvonalon, láttuk, hogy ezt hogyan kell kiépíteni, volt erre éppen egy pályázat, és Cseszneken alakítottuk ki az első három utat, az Ostromlókútját, a Várpanoráma és a Tálos Zoltán emlékutat.
Hány ember Via Ferratázik ma Magyarországon?
Hát én ilyen 5-10 ezer közé sorolnám azokat, akik rendszeresen, de sokan vannak, akik csak alkalmanként járnak. Egyre több osztálykirándulás érkezik hozzánk, vannak, akik mondjuk csak a legény búcsújukat tartják nálunk, vagy
igen.
Céges csak
de
csapatépítés.
Mind a lányok fizetik be, hát ha valami baj történik.
Igen, igen. Sok mindent láttunk már ezzel kapcsolatban is. De aztán tényleg vannak, akik rendszeresen űzik ezt a sportot. Tatabányán találkozunk olyan hölgyel rendszeresen, aki hétköznap meló után Budapestről leugrik egy kicsit lazítani. Tehát, hogy tényleg nagyon sokrétű az a réteg, amit elérnek ezek az utak, és az újabb fejlesztéseknél ez már cél is volt, tehát, hogy egészen az 5-6 éves gyerekektől a kevésbé jó fizikai állapotban lévő felnőttek is tudjanak mászni, mindegyik célcsoportnak külön nehézségi utat építünk most már minden helyszínen, ahol új fejlesztés van.
Ugyan, tehát én ezt az egészet úgy képzelem, mert meg hát azért képeket láttam, hogy mint egy légijárda, kell hozzá egy drótkötél, amiben az ember bekapcsolja magát egy karabinerrel, az adja a biztosítást, a biztonságot, ugye biztos kell bukósisak, esetleg kesztyű, viszont itt gyalogolni lehet, vagy gyalogolni kell, vagy mindig gyalogolnak? És ez a gyaloglás, az hol történik?
Hát én ezt nem gyaloglásnak mondanám,
jó,
hanem
hát
ez sziklamászás, tehát igen. Hogy erre próbálunk ügyelni a mi kiépítéseink során, hogy viszonylag kevés olyan rész legyen, ahol sétálni lehet, tehát arra törekszünk, hogy minél többet másszanak azok, akik hozzánk jönnek az általunk kiépített utakra. Tehát ahogy mondtad, az alapvető az a drótkötél. Mi 16-os acélsódonit építünk mindenhova, ennek 12 tonna a teherbírása, ugyanúgy 20 mm-es betonvasak vannak beragasztva a sziklába, ennek is hasonló a teherbírása, tehát hogy van egy viszonylag masszív drótkötélrendszer, amire a szabványos viaferrát, a felszereléseket rá lehet akasztani. Ezek is 2-2,5 tonnát bírnak, tehát aki ezeken mászik, az nagy biztonsága van, egészen addig, amíg a megfelelően használja ezeket az eszközöket.
De akkor ez azt jelenti, hogy a láb mindig a sziklához tapad, vagy van valami más kiépítés is, ahova mondjuk a lábat rá lehet tenni? Azért mondom, mert láttam olyat például, amikor drótkötélen mennek, tehát be van kötve, kapaszkodik a kezével, de a lábával drótkötélen megy, ugyanúgy sétál, csúsztatja. Láttam ilyen kis pici keskeny kiépített pallórendszert, ezért is gondoltam a sétára, ami persze nem séta, hanem teljesen más.
Hát nagyon sokféle kiépítés létezik.
Azt gondolom, a terepviszonyok határozzák meg.
Hát egyrészt meg vannak különböző stílusok, tehát van egy fajta stílus, ami Franciaországban meg Olaszországban divatos, illetve van a kelet-európai, a német, osztrák rendszer. Ez az, amit mi is alkalmazunk. Itt gyakorlatilag van egy feszes drótkötél, amiben kapaszkodnak is az emberek, és akkor így viszonylag kevesebb plusz eszközt kell beszerelni a sziklába. Mi is építettünk ki drótkötélhidakat, de azt is csak két szálból, tehát az egyiken lép, a másikon pedig kapaszkodik. Ezeket általában olyan helyen alkalmazzuk, ahol át kell hidalni valamit, tehát hogy éppen elfogy a szikla, és a következő sziklasávig elérjünk, vagy éppen van egy olyan rész, ahol védendő növények vannak, tehát a létrákat is elsősorban olyan helyen használjuk, ahol sziklapárkányokat ívelünk át velük, hogy ne tapossák a védett növényeket össze a mászok.
Hány pályarendszer van Magyarországon most?
Hát most szerintem 8 pályarendszer van.
Hol?
A Cuhavölgyben, Cseszneken, Móron, Tatabányán és Sárospatakon, ezeket építettük mi, és ezen kívül még Esztramoson, Felső-Tárkányban és Demjénben ezt más társaságok építették.
Melyik a leggazdagabb, ahol a legtöbb? Mert azt is láttam a weboldalatokon, hogy értelemszerűen, mint minden ilyen kalandsportnál, vagy ilyen aktív sportnál, vannak nehézségi fokozatok.
Hát a jelenleg legnehezebb útvonal az Demjénben van, azt nem mi építettük, az egy F-es nehézségi út, de nálunk is mondjuk a Cuhavölgyben van E-pluszos, ami rendkívül nehéznek számít, vagy Cseszneken az MZ/X nevű út, ami E/F-es, az nem sokkal marad le ettől a Demjénitől.
Akkor azt gondolom, visszafejtve a gondolatodat, hogy az A és a B a könnyű, és onnan nehezedik?
Igen, igen. Hát általában E-F-ig sorolják be ezeket az utakat. Egy vagy kettő G nehézségű is van, ami már szinte elképzelhetetlenül nehéz. Ezeket a spanyolok csinálják, úgyhogy az egy külön dolog.
Kell-e valami előképzettség hozzá, valami vizsga, hogy egy ilyen Via Ferratára jelentkezzünk?
Előképzettség nem kell. Amit ajánlani szoktunk első körben, hogy mindenki egy vezetett túrán vegyen részt. Azt tapasztaltuk, hogy még hogyha viszonylag egyszerű is az egésznek a logisztikája, tehát az ember fog egy Via Ferrát, a kantárt, amit rácsatlakoztatta a beülőjére, fölvesz egy sisakot, akkor gyakorlatilag nem kell másra figyelni mászás közben, csak hogy a két karabinert az erején rácsatolja, és menet közben mindig csak egyet csatoljon át, tehát hogy egy karabinerrel oda legyen kötve ehhez a drótkötélrendszerhez. És aztán mászik, tehát hogy ez számunkra viszonylag egyszerű és evidensnek tűnik, de nagyon sokan vannak, akik számára ez ismeretlen, félnek, veszélyesnek gondolják, és oda mennek a sziklafalhoz, megpróbálják, de aztán visszafordulnak.
Ilyenkor van szükség a guide-ra, aki egyébként elmagyarázza, megmutatja, de ez most azt is jelenti, hogy ha valaki úgy dönt, hogy elmegyek via ferrátázni, akkor be se kell jelentkeznie sehova, nem ha van megfelelő felszerelése, akkor oda megy és elkezd mászni.
Hát
vagy mindig kell, hogy legyen minden via ferrátás megmozduláson, kell, hogy legyen ott ellenőrző guide. Nem,
hát elvileg felnőttek vagyunk.
Hát most felülök délután a buszra, elmegyek a Cuhavölgybe, akkor, és van felszerelésem, akkor délután egyet tudok mászni?
Hát igen, valószínűleg nem azért nem fog sikerülni, mert hogy tilos, hanem mert hogy van egy elképzelés az egészről, odamész, és akkor látod, hogy hát ez nem egészen így néz ki, itt van egy függőleges fal, itt akár le is eshetek.
Nálam ez így lenne.
Tehát ugye ezért jó, hogyha van egy vezető, mert az pontosan el tudja mondani, hogy mire kell figyelni, és segít a mászásnál. Tehát általában úgy szokott lenni, és ez teljesen természetes dolog, ha valaki még nem mászott, akkor oda megy, elkezd félni valamennyire attól, hogy mi fog történni, és az, hogyha fél, az valamennyire blokkolja az ő mozgását. És aztán 50-100 méter megtétele után kezdi érezni, hogy ez biztonságos, nincs semmi gond, feloldódik, és az út végére már biztonságosan tud mozogni az emberek 99%-a.
Ugye van Csesznek, Tatabánya, Cuhavölgy, Mór és Sárospatak, ez az öt volt, amit fölött ti diszponáltok, és Magyarországon egyébként vannak még alkalmas helyek arra, hogy ilyenek épüljenek?
Igen, van.
Azért vannak itt még szép hegyek, gondolom, a Mecsek, vagy Kőszegi hegység, vagy Mátra-Bükk alkalmasak ezek erre?
Hát a Mecsek, Kőszegi hegység kevésbé, de Mátra-Bükk az igen. Hát ezeknél a kiépítéseknél több szempontot is figyelembe kell venni. Az egyik, ami a legfontosabb, hogy természetvédelmi engedélyt kell szerezni ezeknek a kiépítéséhez. Tehát a Bükkben vannak olyan helyszínek, amik teljesen evidensnek tűnnek arra, hogy ott akár viaferrát vagy sziklamászó tevékenység folyjon, de a természetvédelmi hatóság nem szívesen látná ott a mászót. Tehát ott vannak olyan helyszínek, ahol már 5-10 éve tárgyalunk időnként, hogy oldják ezeket a tiltásokat. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb ez valamennyire enyhülni fog. Tehát, hogy igen, tehát a kérdése, hogy van-e lehetőség, még igen sok van, lehetőség igen. Van.
Mekkora team dolgozik mondjuk egy pálya kijelölésen és fölépítésén? Mondjuk a te agyad már eleve úgy jár, hogy ránézel egy domboldalra, és akkor az már jön a 3D-s leképeződés, hogy akkor itt jó lenne egy drótkötelet kihúzni, és akkor lehetne via ferrátát készíteni?
Hát az útvonal kijelölését azt általában az öcsémmel szoktuk végezni. Mi gyerekkorunk óta együtt másztunk nagyon sokáig. Rengeteg sziklamászútat építettünk itthon is, és külföldön is. Tehát a mi fejünkben viszonylag hamar összeáll, hogy egy adott sziklán hol lehet igazából érdekes mászóélmény nyújtó via ferrátákat építeni. És aztán ezen kívül van még 2-3 ember, akikkel jól összeszoktunk már az ilyen építések során, és általában velük szoktuk ezeket az építéseket végezni. Ez a legnehezebb része, az, amiről az előbb beszéltem, hogy egy természetvédelmi engedélyt meg lehessen szerezni egy adott
helyszínre. Hát azért ne viccelj, mert azt egy íróasztalán megadják, az nem biztos nehezebb, amikor föl kell mászni egy magas sziklára, azt onnan nézegetni messze.
Hát nem.
Ha engem kérdezel, tehát én ezt mondtam volna. Aláírom én nektek.
Nyilván sokszor indokolt az, hogy egy adott területen ne épüljenek ilyen utak, mert olyan védendő értékek
vannak. Ez így van.
Tehát az első kiépítéseknél mindig az volt az első lépés, hogy a helyi természetvédelmi őrrel, aki a Nemzeti Parknál dolgozik, egyeztettünk, hogy ezt szeretnénk, és hogyha ők azt mondták, hogy minden rendben, akkor utána kezdtük el a kiépítést.
Ilyenkor gondolom már egy látványtervet beadtok.
Hát van egy terv a fejünkben, ez nyilván menet közben
változhat.
Valamelyest változik, mert a közvet minőségét ránézésen nem mindig tudjuk pontosan megállapítani, ez a kiépítés során alakul ki. És aztán hát körülbelül a 2015-től tértünk át arra, hogy van egy biológus szakértő, akit megkérünk, hogy nézze meg, hogy az adott helyszín szerinte alkalmas-e a via ferrata építése, és már volt-e egy helyszín, ami egyébként szenzációs hely lenne kiépítése, de azt mondta, hogy annyi védett növény van, hogy nem érdemes neki látni. Tehát most már gyakorlatilag így szondáztatjuk azokat a helyeket, amik alkalmasak lehetnek, és hogyha ő azt mondja, hogy, hogy szerinte nincsen annyi védett érték, hogy, hogy ne lehetne oda via ferretet építeni, akkor az ő segítségével írunk egy ilyen megvalósíthatósági tanulmányt, egy ilyen természetvédelmi tanulmányt, és akkor ezt adjuk be a természetvédelmi hatósághoz, tehát hogy már egy szakmai anyaggal jelenünk meg a hatóságok előtt.
Az imént azt mondtad, azt a szót használtad, hogy be vannak ragasztva, ha jól emlékszem. Ezek azok a tartó bilincsek, amiben befűzítek a drótkötelet? És az miért ragasztva van, ha ragasztva van, miért nem fúrva van? Én azt gondolnám, hogy mentek a fúróval, az ütve fúróval, ami ott fityeg az oldalatokon, odaértek a ponthoz, befúrtok, becsavarjátok, behúzzátok, azt kész.
Ezt jól gondolod, a fúrás nyilván van benne, de a fúrtlukba úgy ragasztjuk be a betonvasat. Tehát ha egy betonvasat magad elé képzelsz, azon van egy ilyen húzagolás, egy ilyen spirálos húzagolás.
Épp ezért gondolnám azt, hogy ha van menete, akkor az annak hát a tartása.
Igen, az van olyan helyszín, ahol ez menetként szolgál, de nem itt. A húzagolás azért jó, hogyha ragasztót teszünk a lukba, akkor ez a húzagolás stabilan megtartja. Tehát vannak olyan ragasztók, amik speciálisan betonvas beragasztására szolgálnak kőzetbe, ezeket használjuk. Tehát a 20-as betonvasnál általában 24-es lukat fúrunk, és akkor az ott van megfelelő mennyiségű ragasztó ahhoz, hogy megtartsa ezeket a betonvasakat. Tehát gyakorlatilag nem lehet kihúzni a sziklából, anélkül, hogy a szikla roncsolódna.
Melyik a leghosszabb útvonal?
A leghosszabb útvonal jelenleg Bucsek Henrik emlékút, az a Cuhavölgyben van.
Ki volt Bucsek Henrik?
Bucsek Henrik a magyar sziklamászás egyik nagy, a magyar hegymászás egyik nagy alakja volt. Ő hozzá köthető a hazai sziklamász oktatásnak a megteremtése. És azért választottuk őt az út névadójaként, mert hogy ott, ahol a Bucsek Henrik emlékút megy, ez egy gerinc, egy természetes gerinc, azért is érdekes, mert szinte az egyetlen igazán természetes forma Magyarországon, amin via ferrata halad. És a gerincnek a két oldalán sziklamászó iskolát építettünk ki, közel 70 mászóúttal, ami direkt oktatási célra lettek kialakítva.
Mikor nem lehet via ferratázni?
Hát via ferratázni mindig lehet. Egyes helyszíneken figyelembe kell venni bizonyos természetvédelmi korlátozásokat, tehát például pont a Bucsek Henrik emlékútnál van az, hogy tavasztól nyár közepéig nem lehet használni a pálya felső részét.
De télen igen?
Télen igen.
Tehát mondjuk én erre gondoltam, amikor megkérdeztem, hogy mikor nem lehet via ferratázni, mikor nagyon esik az eső, vagy télen mínusz 30 fok van. Ekkor is lehet?
Lehet, csak kicsit kellemetlen. Aha, igen, meg ja. Más érzés, de annak is van egy varázsa, hogyha mondjuk leesik 20 centi friss hó, és akkor elmész a szűz hóba. Csináltunk ilyet is, tehát hogy annak is azért van varázsa, meg fenn a magas hegyek között is azért, hogyha havas terepen ez másképpen néz ki. Tehát Ausztriában mi is másztunk már olyan utat, régen HTL-nek hívták a Hohevandon, amit nyári napon egyszerű sportcipőbe lehet teljesíteni. Mi december végén voltunk, amikor le volt fagyva, úgy egy picit izgalmasabb volt.
Van már olyan, hogy via ferrátázók országos találkozója?
Nem, még ilyen nincsen.
De hát ugye mondtad, hogy elég nagy a létszám, bár ugye ezt sok embert, akik egyébként aktívan vagy félaktívan művelik ezt a fajta szabadidős tevékenységet, mondjuk egy helyre nem lehet odavinni, mert nem férnének el, tehát ezért is van ez a több helyszín,
de lehetne
amelyikben
egyébként.
Lehetne.
Tehát mondjuk akár a Csesznek, vagy a Cuhavölgy alkalmas lenne erre, és leginkább a Cuhavölgy, mert ott van a leghosszabb útvonal hálózat, tehát ott olyan 1500 méternyi via ferrata útvonal van 8 különböző úttal. Ott például simán meg lehetne egy ilyen találkozót szervezni.
Mi van most a fejedben? Mind dolgozol?
Most? Mi van a fejemben? Hát holnap délután megyünk Franciaországba sziklát mászni. Ez van a fejemben. Illetve egy csomó helyszín, amit érdemes lenne kiépíteni, de...
Például melyik jut elsőként eszedbe, ahol ki lehetne építeni via ferratát még Magyarországon?
Hát nem biztos, hogy ezt most elmondanám.
Ja, értem. Aha, hogy a konkurencia hogy lecsapjon rá?
Igen, tehát a probléma az, hogy nekem lehetnek jó ötleteim, és ha mások csinálják,
kivitelezi,
nem biztos, hogy ugyanaz a minőség lesz. sajnos.
Viszont ha holnap indulsz Franciaországba, akkor az egy klasszikus sziklamászás lesz, tehát nem via ferrátázni
mész. Hát via ferrátákat is meglátogatom, meg sziklamászást is.
Hát mit tudhatnék erre mondani, vigyázz magadra, kedves Kovács Tamás, meg köszönöm szépen az információkat. Önök meg, ha kedvet kaptak hozzá, akkor menjenek föl melyik weboldalra?
Vasaltutak.hu.
Vasaltutak.hu. A vasalt az jó, például amikor egy csirkemerre rátesszük a vasalót, és akkor az egy jó kis rész megvan oldva, akkor az jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Buza Sándor beszélgetését hallották, a hírek után a rumok világába utazunk, de nem a tengeren túlra. Bár ez a rövid ital onnan származik, most Budapesten is hódolhatunk ennek a szenvedélynek.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.